Váltsd velünk valóra! A műsort a Raiffeisen Bank támogatja.
Sziasztok! Ez itt a Mérlegen, a HVG üzleti podcastja. Én Zinzi Stefán vagyok.
Én pedig Galica Dorina.
A mai adásban a KKV hitelezésről fogunk beszélni egy támogatói interjú keretében, a vendégünk pedig Kemencei Ferenc, a Raiffeisen Bank vállalati és tőkepiaci divíziójának vezérigazgató helyettese lesz. De persze szokás szerint megint hírekkel kezdünk. Mit hoztál ma, Dorina?
Hát szokás szerint én is egy kérdéssel fogok kezdeni. Hány éves voltál, amikor eldöntötted, hogy újságíró leszel?
Ez egy jó kérdés. Igazából nekem két szakma volt mindig a szemem előtt. Az egyik az újságírás, amit nagyon szerettem volna csinálni, a másik pedig a régészet. És igazából végül azt döntött, amikor egyszer apukámmal beszélgettünk erről, és annyit mondott, hogy újságírásban azért megélnek páran, régészetben Magyarországon kb. Hárman. Úgyhogy akkor ez így eldöntötte az irányt.
És arra emlékszel, hogy 4 évesen mi akartál lenni? Akkor még a régészet volt?
Nem, akkor valószínűleg még tűzoltó autóvezető kapitány.
Na, mert szembe jött velem a TikTokon egy most 8 éves, hát mondjuk, hogy kisfiú, vállalkozó, nem tudom, Max Alexandernek hívják, és ő 4 éves korában közölte a vacsora asztalán, hogy ő divattervező. Nem is az, hogy szeretne lenni, ő már az, és megkérte a szüleit, hogy vegyenek neki egy ilyen manökent, amin elkezdheti gyártani a ruhákat. Szerencsére a szülei is művészettel foglalkoznak, úgyhogy az anyukája legyártott neki egyet, és rögtön elkezdett ruhákat csinálni, és ez annyira bejött neki, hogy 2021-ben, akkor volt 5 éves, már bejegyezte a saját márkáját, tavaly pedig már a New York Fashion Week-en tartott bemutatót.
Wow! Hát én biztos nem tartottam itt 4 évesen, de ennyire határozott céljaim még nem voltak az életben.
De még 8 évesen se szerintem.
Nem, valószínűleg nem.
Minden esetre a közösségi média természetesen imádja, Instagramon már 3,3 millió követője van, atya TikTokon ég. 1,5 millió, ott még azért van hova fejlődni.
Igen, 1,5 millió 8 évesen, hát nem tudom, amatőr.
Teljesen, igen. Az árai viszont már nem annyira amatőrök, a személyre szabott darabokat ilyen 1400 dollár környékén árulja, tehát ez 1,5 millió forint.
Én ilyenkor mindig azt mondom, van, aki megveszi?
Láthatóan van.
Hát akkor miért árulja annyiért?
Például Sharon Stone-nak is csinált már egy kabátot. Azt nem merem elképzelni, hogy mennyibe került.
Azt én sem.
Így ilyen műször, bunda, és vannak egyébként megfizethetőbb termékei is, mert az ilyen mörcsöket azt meg lehet vásárolni a honlapján. Itt mondjuk egy póló az csak ilyen 10 000 forint környékén van.
Fie, az a mai világban az már nem is olyan kiugró
nem.
Különben.
A legolcsóbb termékei azok pedig a bögrék, ezek 5600 forintba kerülnek.
Az kis túlzásnak tűnik.
Igen, főleg, hogy az egyiken egy teknős van, ami konkrétan egy gyerekrajz.
Az övé?
Igen. Legalább.
Legalább. Igen, ennyi.
Mert egyébként, ha a ruháit megnézed, akkor tényleg nem feltétlenül mondod meg, hogy egy gyerek csinálta. Némelyikről
jó,
igen.
Jó, különben?
Van olyan, ami nekem nagyon tetszik, amit simán felvennék.
Aha, hatásig, és az mennyibe került?
Hát ez nem derül ki. Tehát ezek
nem
nyilván
is akarod tudni, mi?
Nyilván ezek rendelésre készülnek, és erre nem találtam árat.
Viszont akkor a nyugdíj alapjában időben el tud kezdeni gyűjteni a srác, úgy érzem.
Igen, főleg, hogy ez a családnak a hozzáállása, hogy a bevételnek a harmadát azt eladományozzák valami olyan célra, ami Maxnek fontos. Uh-huh. A harmadát azt félreteszik, és a harmadát pedig befektetik a vállalkozásba.
Ez különben nem rossz hozzáállás. Kíváncsi vagyok, hogy Max mit fog hozzászólni 18 évesen, amikor a pénzek kétharmada úgymond nem hozzákerül. Hát ki tudja, hát a befektetések ma már, igen, necces.
Volt egy kommentelő, aki megfejtette, hogy Max felnőttként vajon mit fog szólni ahhoz, hogy már ilyen fiatalon elkezdett dolgozni, mégpedig azt, hogy 24 évesen ő lesz az az ember, akinek megvan az elvárt 20 év munkatapasztalata, amikor állást keres.
Végül is a nők 40-nel itt van, viszonylag hamar nyugdíjba tudna menni. Én is különben melós témát hoztam, és akkor folytatnám azt a hagyományt is, hogy egy kérdéssel kezdenék. A mostani munkádon túl mi az igazi álommeló a számodra?
Húha, ezen nem nagyon gondolkodtam.
Nekem az is, hogyha elmondod, hogy 4 évesen mi volt az álommeló számodra.
4 évesen állatorvos akartam lenni, de szerintem majdnem minden kislány állatorvos akart lenni. Na, ezt most már biztos, hogy nem lennék.
Na, miért?
Hát inkább valami szellemi munkát végzek.
Amit én hoztam, az abszolút egy szellemi munka, ugyanis egy szállodalánc CEO-t keres, azonban nem vezérigazgatót, hanem Chief Eats Officer-t, tehát főevőt, fordíthatjuk így talán.
Megyek.
Igen? Ennyi? Akkor nem is folytatjuk.
Igazából, köszönjük, hogy velünk tartottak.
Így van. Igazából olyan emberek jelentkezését várják, akik szívesen beutaznak a világot. Pipa? Miközben felkeresik a cég szállodáit és éttermeit, Dél-Korea, Írország, Emírség, Brazília, Hawaii.
Ebben a sorrendben.
Ugye? Megkóstolják az ételeiket, a szállodákban majd az utazásaikról fotókat és videókat és szöveges ajánlókat tesznek közé a közösségi médiában. Angolul kell tudni, a rossz hír az számunkra, akik itt ülünk most ebben a stúdióban, hogy amerikai és kanadai állampolgárokat keresnek a melóra, úgyhogy mi sajnos ebből kiestünk, de...
Hát vagy szerzünk el ott egy állampolgárságot.
Igazából az is, hogy csak akkor viszont le fogunk csúszni a határidőről, de majd jogos. A következőre esetleg be lehet pályázni. Az a lényeg, hogy 21 éjszaka az előbb említett helyszínekre el kell utaznod, kapsz 10 000 dollárt, úgymond, hogy az utazási költségeket fedezze, a szállás és a kaja természetesen ingyen van, és még kapsz 5 000 dollárt, az ma járfolyamon kb. 1,8 millió forint, hogy költsél. Tehát végül is utazás, szállás, kaja megvan, és írnod kell
róla.
De a
10 000-t, az nem az utazás?
Tehát, de hogy abból kell... úgy értem, tehát azon felül 5 000 van még, igen, ja, amit értem. Így szabadon el tudsz költeni. És igazából annyit kell csinálnod, hogy írnod a kajákról, meg az élményekről. Ez azért nem hangzik rosszul,
igen,
nem?
Igen, ez elég jó hangzik. Mondjuk nem egy hosszú távú állás. Nem lehetne ez egy állandó?
Hát ez egy jó kérdés, erről nem engem kell meggyőznöd. Én megadnám neked, hidd el nekem, de nem engem kell meggyőznöd. Viszont azért így kicsit belegondoltam, és azért vannak hátrányai, hiszen...
Jetlag?
Hát egyrészt a jetlag, igen, amit szörnyű lenne feldolgozni, a másrészt pedig... Hát ugye a hotel fizet, tehát nem tudom, hogy például mennyire írhatnál arról, hogy gyerekek, ez a pollip, ez elég rágós lett, tehát nem tudom, hogy mennyire lehet úgymond szabadon véleményt formálni, és mennyire kell inkább csak PR-ban gondolkodni.
Igen, de mondjuk azt azért úgy irigyelném, hogyha az lenne a munkámnak a legstresszesebb része, hogy rágós a pollip.
Ez mondjuk tény. Még különben utána néztem, hogy milyen állások vannak, amikkel körbeutazhatod a földet, direkt megnéztem azt hiszem 5 cikket, és igazából ez a legjobb. Tehát az összes többi, hogy óperkedjél, idegenvezető legyél, légiutas kísérő, hegymászó, tengerjáró hajón dolgozni, úgyhogy azt hiszem én maradnék a kajálásnál.
Csak egyet érteni tudok. Ez egyébként egy jó állás lenne, amit így a LinkedIn-edre fel tudnál vinni. Nem tudom,
hát én vagiznék vele, azt tuti.
Egyébként annak örömére, hogy múlt héten itt több mint 2 év után mi is ismerősök lettünk LinkedIn-en.
Ez egy nagy pillanat volt.
Szeretném megkérdezni, hogy te mennyire szoktad használni.
Hát lehet, hogy ezért lettünk 2 év után ismerősök LinkedIn-en, mert őszintén szóval szinte sem ennyire. Természetesen az elején mindig rákattintottam arra, hogy X keresésben tűntél fel, és nézd meg, hogy ki keresett rád.
Aztán és rájöttem
viszonylag hamar, hogy ez hülyeség, és csak át akarnak verni, úgyhogy igazából nem nagyon használom.
És van olyan helyzet, amikor el tudod képzelni, hogy mégis posztolnál valamit?
Hát figyelj, amikor legutóbb használtam, akkor éppen azon gondolkodtam, hogy egy új állásként és befrissítettem az egészet. Nem tudom, hogy ez mennyire használod, de igen, végül is igen.
Na, mert nem tudom, neked be fog-e ugrani rögtön Ryan Salem neve?
Nope.
Akkor valószínűleg a hallgatóknak sem. Ő az FTX kriptobefektetési vállalatnak volt gyakorlatilag a második embere, Sam Bankman-Fried után.
Na, őt ismerem, igen.
Na igen. És Ryan Salemet is börtönre ítélték, mégpedig 7,5 évre, és néhány napja kiposztolt a LinkedIn-re, hogy új pozíció, rab a Cumberlandi büntetés végrehajtási intézetben.
Hát ő komolyan veszi ezt a platformot láthatóan.
Igen, de egyébként ezen ő is meglepődött, és levonta másnap a tanulságot, azt már X-en osztotta meg, hogy ezek szerint vannak még emberek, akik tényleg használják a LinkedIn-t, mert hogy bekerült vele a hírekbe, rengetegen lájkolták, újraosztották, minden. Remélem volt, aki gratulált ehhez a szép teljesítményhez.
A cellatársa legalábbis.
És a Twitter biójába is bekerült egyébként. Oda is kiírta, hogy jelenleg rab, korábban szabad ember, és republikánus meg a donor, amire méltán lehet büszke, tekintve, hogy ez juttatta börtönbe, mert hogy azt hozták fel ellene, hogy tiltott kampányfinanszírozást végzett, több mint 24 millió dollárral támogatta a republikánusok kampányát 2022-ben.
Az alapból nem kevés pénz, de hogyha megnézzük, hogy összességében mennyi pénzt össze tudnak szedni, azt hiszem a Kamaláról volt a múltkor, hogy mit tudom én hány százmillió, vagy már talán 1 milliárd dollárt összegyűjtött, akkor igazából mondhatni, hogy apró pénz.
Igen, ennek egy részét egyébként bírságként meg kell majd fizetnie. És azt hozta fel ellene a bíróság, hogy aláásta az emberek bizalmát a választási rendszerben, meg a bankokban is.
Mert hogy csinálta a kampányfinanszírozásnál?
Igen.
Hát nézzük úgy, hogy akkor most legalább őszinte útra tért, hiszen kiírta a LinkedIn-jére, meg a Twitter-jére, hogy rab lett, tehát hogy egyáltalán nem lehet most már vádolni azzal, hogy valamit nem helyesen csinál.
Így van, és a transzparencia jegyében még mielőtt bevonult a börtönbe, még elment Tucker Carlson műsorába is.
Ó, hiánypótló.
Igen, Tucker Carlson úgy értelmezte, hogy itt igazából nem történt semmi gond, mert ez csak az igazságszolgáltatásnak a személyes bosszúja a republikánusok ellen.
Mi más mondhatott volna különben, ez annyira egyértelmű, igen. És akkor az utolsó téma, amit hoztam, az igazából akár ide is kapcsolódhatna, hiszen nem tudom, hogy egy állásinterjú például mennyire jól néz neki, hogyha valakinek a biójában ott van az, hogy 5 évig börtönben voltam. Nekem valószínűleg nem a legjobb ajánlólevél.
Úgy sejtem, hogy nem szokták szeretni, igen.
Nem. De az interjúztatók szerint általában is igen nagy gondok vannak manapság azokkal, akik állásinterjúra mennek. Egy ilyen szép hosszú összefoglaló cikk volt a CNN-en, abból bogaráztam, és ott például azt mondják, hogy a legnagyobb probléma, tadám, meglepetés az Z-generációnál van, ugyanis felkészületlenül mennek állásinterjúra, nem viselkednek profin, előfordul, hogy a szüleiket magukkal viszik az állásinterjúra, ezt egyszerűen elképzelni nem tudom azt a szituációt, amikor a szüleim egyszer, én imádom őket, minden, de hogy állásinterjúra elvinni őket, ez nagyon fura.
De hogy be is viszik a tárgyalást?
Személyes interjúkra a szüleiket hozzák magukkal.
Ilyen ajánlólevélnek, hogy
így van.
Anyukám szerint nagyon ügyes vagyok.
Így van, és a tejbegliszt is mindig megettem 5 évesen, tehát hogy így, na mindegy. Ez az egyik kedvencem, hogy videós interjúk során nem hajlandok bekapcsolni a kamerát, tehát az alapból óriási siker, nem megfelelő nyelvezetet használnak, szakszerűtlenül öltözködnek, és nehezen teremtenek szemkontaktust. És állítólag mindig is voltak természetesen annak, akik rosszul interjúztak, viszont az utóbbi időben ezeknek a száma rendkívüli mértékben felment, és így próbálták keresni az okokat. Volt, aki azt mondta, hogy egyszerűen már annyira digitális korban élünk, hogy annyira elszoktunk attól, hogy személyesen találkozunk emberekkel, hogy egyszerűen nincs meg az a gyakorlat ezekben a fiatalokban, hogy ezt kezelni tudják egy ilyen szituációban.
Jó, de hát mondjuk az iskolában azért találkoznak emberekkel, úgyhogy ezt annyira nem tudom.
Igen, de az valószínűleg nem pont ugyanolyan szituáció, mint egy állásinterjú.
Hát egy vizsga.
Egy vizsga lehet, de lehet, hogy most már a vizsgákat is online csinálják, nem tudom. Minden esetre itt vannak ilyen tanácsok is, amiket így felírtak. Például az, hogy kitől kérjünk tanácsot. És itt újra előjönnek a szülők.
Szüleinktől.
Így van. Akik lehet, hogy tök jó tanácsokat adnak, de viszont ők teljesen más korban voltak interjúzni, mint most, ezért bőven lehet, hogy ezeket az idő meghaladta, és hogy állítólag egy csomóan csinálnak egy olyan hibát is, hogy egy állásinterjún vagy nem kérdeznek semmit, ami azt mutatja a cégnek, hogy igazából annyira nem is érdeklődik, vagy olyan dolgokat kérdeznek, ami mondjuk 2 kattintással elérhető a cég honlapján. Állítólag ezek mind elég gyakori dolgok, de hogy csomóan annyira nem készülnek fel, hogy egy olyan egyszerű kérdésre nem tudnak válaszolni, hogy miért szeretnél itt dolgozni, amire ugye nem az a legjobb válasz, hogy pénzt keresni, mert azt nem mindenki szereti, pedig a végeredmény végül is ez, hogy igen, szeretnék megélni, de akkor se ez a legjobb válasz.
Arról volt egyébként szó, hogy értem, hogy az Z-generáció teljesít a legrosszabbul, ami nem feltétlenül meglepő tekintve, hogy ők a legfiatalabbak.
Így van, ez valószínűleg minden korszakban elmondható.
Tehát, hogy rosszabbul szerepel az állásinterjúkon az Z-generáció, mint 20 évvel korábban.
Igen, állítólag ez lenne a végeredmény, mert hogy ugyanúgy néha próbálják túl lazára venni, tehát hogy lehet, hogy mondjuk egy cég a lazaságáról híres, de akkor sem flip-flopban kéne elmenni interjúzni. Oké, nem 3 soros öltönyben, de hogy mégiscsak meg kéne adni a módját. De például olyan tanácsokat is mondanak, hogyha egy olyan kérdést kapunk, amire hirtelen nincsen válaszunk, akkor lehet azt mondani, hogy nincs sok tapasztalatom az adott kérdése kapcsolatban, de tudok mesélni egy olyan időszakról, amikor, és akkor így azt tudjuk, másrészt tudjuk bizonyítani azt, hogy rátermettek vagyunk, hiszen nem jövünk zavarba akár egy kérdéstől is.
Na, ha legközelebb megkérdezed, hogy megcsináltam-e már valamit, amit kértél, akkor mondhatom, hogy nincs sok tapasztalatom benne, de korábban már volt ilyen.
Neted. Kérlek, neted. Egy állásinterjú meg előfordulhat. És bár egy állás interjú és egy hitelfelvétel nem ugyanaz, de azért vannak dolgok, amire mindkettőnél érdemes figyelni, hogy egy hitelfelvételni egy vállalatnak mire érdemes figyelnie, arról hamarosan hosszabban fogunk beszélgetni. Maradjatok velünk!
És akkor, ahogy ígértük, már itt is van velünk a stúdióban Kemencei Ferenc, a Raiffeisen Bank vállalati és tőkepiaci divíziójának vezérigazgató helyettese. Szia, üdvözlünk a stúdióban!
Sziasztok!
A hallgatóink között sokan vannak, akik cégalapítás előtt állnak, és nyilván nem mindenkinek van lehetősége ebbe önerőből nekivágni. Az elmúlt években, évtizedekben jelentős hullámzásokat láttunk a vállalati hitelek terén. Volt, hogy kapkodtak a hitelek után, aztán a válság miatt ez kicsit visszaesett. Most hogy állunk? Hogy látod, milyen a hitelkereslet?
Ja, tavaly volt egy recesszió Magyarországon, és most egy kicsit halványabb az újraindulás, mint gondoltuk. Úgyhogy nincs igazán nagy hitelkereslet ebben a pillanatban a magyar piacon. Tavaly ugye voltak a támogatott konstrukciók, ebből most csak a Széchenyi konstrukció van. Tehát összességében a jelen gazdaság életben nagyon, nagyon mérsékelt a hitelkereslet. Amit látunk, az, hogy inkább forgóeszköz és kevesebb a beruházás. Ezt látjuk fő problémának, egyébként kevés a cégalapítás is.
De van már egyfajta elmozdulás a beruházások irányába? Mert ugye a végső cél azért csak ez lenne.
Azt gondolom, hogy egy fordulóponton vagyunk most, ami nagyon fontos lenne, hogy nőjön a belső kereslet. Ugye a reálbéreken ez már látszik, a fogyasztáson még nem látszik, és jobbak legyenek az exportpiacok, ezt várjuk az utolsó negyedévre. És ez a két dolog együtt lesz, akkor a keresleti oldal az élénkülhet. Ez lenne jó párosítani aztán a megfelelő támogatott konstrukciókat. Ugye a Széchenyi hitel az van, euróhitelek vannak, nyilván azok, aki erre jogosult, kedvezőbbek. Hát az új programokat pedig bízunk, tehát szó van Exim programokról. Ugye most megalakult egy KKV államtitkárság ugye a minisztériumban, ott jönnek új ötletek, tehát én bízom az élénkülésbe a következő időszakban.
Jellemzően mennyi idő telik el mondjuk a között, hogy a bérek emelkednek, és a hitelkeresletben is ez meglátszódik?
Nem egy 3-6 hónap, de hozzá kell tenni, hogy Magyarország egy ilyen szempontból kicsit különleges hely, tehát kevesebbet fogyasztunk annál, mint amire az ország fejlettsége predesztinálna minket, tehát mondjuk Lengyelországgal, Romániával összehasonlítva. Nagyok voltak a sokkok, nagy volt a volatilitás, nagyon óvatos a társadalom, tehát sok megy befektetésbe, alapokba, ingatlanba az utóbbi időbe, és kevesebb megy fogyasztásba, és hát óvatosak a beruházók is.
Ugye ez egy dolog, hogy most még mondjuk beruházásra kevesebb, úgymond arányaiban kevesebb hitelt igényelnek, de az érdeklődést azt itt tapasztaljátok, hogy mondjuk elkezdett nőni a cégek részéről?
Folyamatos beszélgetés van, én azt mondanám, és van egyfajta kivárás, hogy milyen új támogatott konstrukciók lesznek, és hát nagyon fontos, hogy az elején tényleg beszélgessünk, és nézzük meg azt, hogy az adott cégnél, adott beruházási elképzelésnél mi a legjobb. Tehát tudunk-e például euróhitelt adni, a meglévő Széchenyi konstrukciókban mit lehetne adni, vagy hát ugye a vállalat méretétől is függhet az, hogy mi az optimális. Nagyobb vállalatok lehet, hogy több minden irányba is mehetnek.
Igen, erre is rá akartunk kérdezni, hogy igazság szerint, hogy tudsz-e egy kicsit mondani arról, hogy mi a különbség mondjuk egy KKV, vagy egy nagy vállalati, tehát hogy ki mire keresi a finanszírozást?
Tehát az, hogy visszaesett és hogy a beruházás kevés, ez igazából a vállalati mérettől független, és az, hogy inkább forgóeszköz, vagy inkább beruházás, ez tényleg egyedi. Én inkább ott látnám a különbséget, hogy a nagyvállalatok azért több mindenhez hozzáférnek. Tehát az egész nagyoknál, közepes nagyvállalatoknál például most írtunk el egyébként a tőzsdével, Raiffeisen Bankként egy együttműködést, ott még a tőzsdei tőkebevonás is fölmerül, mint finanszírozási lehetőség. Ugye sokkal komplexebb tevékenységi kör van, több az exportőr, jobban jogosultak devizára. Tehát, hogy egy nagy vállalat, egy nagyobb komplexitás, az több lehetőséget teremt, de az, hogy forgóeszköz vagy beruházás, az tényleg egyedi, és attól függ, hogy már a vállalatnak mik a céljai és az igényei. Ami nagyon fontos, hogy tényleg beszélgessünk, tehát egy tanácsadó bankkal együtt ezt nézzük át, és állapítsuk meg, hogy mi lenne a legkedvezőbb, legjobb javaslata a vállalatnak.
Ilyen beszélgetés, arról lehet egy kicsit nekünk beszélgetni, hogy hogyan zajlik, tehát hogy hogyan néz ki, hogy egy cég bemegy, és akkor mit keres?
Tehát cég bemegy, ugye, tehát átvilágítjuk, tehát látjuk a számait, látjuk a stratégiáját, van egy múltja, egy track recordja, és hát megnézzük közösen a piacot, az elképzeléseket, és ugye próbáljuk a legjobb lehetőségeket ehhez párosítani. Tehát nekünk van egy teljes körű ismeretünk arról, hogy mi van a piacon, esetleg néha azt is érezzük, hogy mi lesz. Látjuk a cégnek a lehetőségeit, kockázatait, és ehhez próbáljuk párosítani a legjobb konstrukciókat. Tehát itt aztán nagyon sok minden van, tehát külön lehet foglalkozni az agrárfinanszírozással, ha projekt van, akkor a projektfinanszírozáshoz társítható legjobb forrásokat megkeresni, hogyha zöld a beruházás, az egy újabb külön téma, ott is nagyon sok lehetőséget teremt ez. Tehát ez a beszélgetés, ez igazából tényleg fölméri azt, hogy az adott piaci helyzetben a kereskedelmi bank mit tud a leginkább közvetíteni a cég felé, ami neki is a legjobb.
És mennyi idő telik el mondjuk? Nyilván ez is méretfüggő, de a között, hogy valaki először megkeres egy bankot, hogy szeretne hitelt felvenni, és odáig, hogy mondjuk megérkezik az első utalás a számlájára.
Hát ez egy nagyon széles sáv, tehát a meglévő bizonyított jó múlttal rendelkező saját ügyfeleinknél egy plusz hiteligény kielégítése lehet akár egy 5 munkanap is, lehet, hogy már vannak eleve limitek, tartalékkeretek, amikken belül tudunk cselekedni. Egy új ügyfél, új és kockázatos beruházási igény, és ennek az elemzése és jóváhagyása, főleg, hogyha ez nagy összeg, az egész tanácsadás, mérlegelemzés, döntési folyamat, szerződés, ennek a jogi részletei, biztosítékok, ez akár lehet 1-2 hónap. Tehát, hogy itt egy nagyon széles skála van ezeknek a tényezőknek a függvényében.
Ti hogy látjátok különben, mert az elmúlt években gyakran volt az probléma, hogy mondjuk akár egy hitelfelvételnél, vagy hogyha mondjuk valaki egy uniós pályázaton akart részt venni, az önerő kérdése az nehézkes volt. Ti ezt tapasztaljátok, vagy elmúlóban van? Mit éreztek ebből?
Ezt tapasztaljuk, tehát a magyar gazdaságban jelentős vállalati szegmensek vannak, amik egyszerűen saját tőke hiányosak, tehát nem elég az önerő. És hát azért azt szeretném hangsúlyozni, hogy az állami támogatás az nem feltétlenül önerő. Tehát ugye önerőnek minősül a projekt szempontjából, de azt azért szereti látni egy finanszírozó bank, hogy a tulajdonosok ténylegesen vállalnak kötelezettséget, és tényleg olyan saját erővel is a projekt a finanszírozás mögött állnak, ami nekik is fáj, tehát ahol ők tényleg tesznek bele, ez nagyon fontos. Itt a most induló például agrártámogatási program, ez egy nagyon fontos program az ország szempontjából, hogy itt 65%-os támogatási intenzitásig föl lehet menni, agrárium élelmiszeripar, nagyon készülünk erre egyébként, de itt sem lehet az, hogy és csak ez az önerő. Tehát kell látni valamilyen fajta tulajdonosi elkötelezettséget is.
És ezzel kapcsolatban még egy kérdésem lenne, hogy az önerőn kívül melyek azok a területek, tudnál egy-kettőt említeni, ahol mondjuk nehézséget okoz, hogy teljesítsék a cégek, tehát hol van az, melyek azok a pontok, ahol elbukhat mondjuk akár egy finanszírozási igény?
Ugye pillanatnyilag azért elég magas sajnos a forint kamatszint, tehát hogyha euróhitelre nem jogosult, támogatott hitel nem párosítható, akkor például a magas forint kamatoknak a kitermelése az nem feltétlenül egy egyszerű eset, tehát ezt alaposan meg kell nézni. Az is szokott egy probléma lenni, hogy nincs vagy nem akar kellő biztosítékot nyújtani egy ügyfél. Sokszor egy teljesen új területre belépve nagyon nehéz megítélni azt, hogy ez ténylegesen mennyire fog menni, ebből mennyi cash flow fog bejönni. Ilyenkor szeret ugye a finanszírozó bank valamilyen másfajta tulajdonosi kötelezettséghez nyúlni. Ezt van, ahol be tudjuk látni közösen, van, ahol nem. Tehát ez is egy probléma szokott lenni. És hát ugye egy nagyon volatilis piaci környezet van. Tehát ha végig gondoljuk, hogy egyes iparágak hirtelen rosszul mennek, az energia árak hirtelen nőnek, az export hirtelen megáll, a fogyasztás lecsökkent. Tehát, hogy ezeket a fajta érzékenységeket nagyon nézzük, és jobban nézzük talán, mint a múltban. És hát, hogy mondjam, egy projektnek, egy biztosítéknak, egy cég működésének tudni kell bizonyos stresszeknek is megfelelnie. És ezeken a stressztesteken is több minden bukik el, mint korábban, nagyobb volatilitásból kiindulva.
Tehát ugye említetted, hogy többet néztek, akkor mondhatni, hogy ti is szigorodtatok?
Hát én azt mondanám, hogy mindig volt és van és részben egy jogszabályi elvárásnak megfelelő hitelminősítési rendszer. Az biztos, hogy az elmúlt időszakban olyan válsághullámok és volatilitások voltak, egyes iparágakat különbözően érintve, gondoljunk, hogy a COVID mondjuk a hotelt hogy érintette, vagy az energia áremelés, az energiaintenzív termelés hogyan érintette, vagy a 18%-os infláció, vagy 20%-os infláció és egy masszív csökkenés a vásárlóinak hogyan érintette ugye a belföldi keresletet. Tehát, hogy ezek a volatilitások, ezek nagyon beépültek a hitelkockázat kezelésbe, és ezeket nézzük, az adott iparág ügyfél ezekre hogyan reagál. Tehát nem is azt mondom, hogy szigorodott az általános hitelbírálat, hanem hogy ezeket a tényezőket jobban nézzük, ilyen stressz verziókat jobban nézzünk.
Említetted már korábban az agrárterületet, ez ugye egy olyan szektor, amit a kormány, mindenkori kormányzat is előszeretettel szeretne fejleszteni. Mik a legkeresettebb banki termékek az agráriumban?
Ugye az agrárium egyébként nekünk nagyon fontos így Raiffeisen bankként, magának a bankcsoportnak a gyökerei is az agráriumban és a vidékről erednek Ausztriában. Itt Magyarországon is egyébként agráriumban, élelmiszeriparban az egyik vezető bank vagyunk. Ugye ez az egész terület, azt mondanám, hogy pályázati lázban ég ebben a pillanatban. Ugye van egy új EU költségvetési ciklus, ez a bizonyos KAP stratégiai terv, és itt ugye 1500 milliárd forint érkezik ebbe az ágazatba, alapvetően gazdaságfejlesztési beruházás célra. És hát az újdonsága ennek az, hogy nagyon magas a támogatási intenzitás, tehát van egy vissza nem terítendő támogatás 50% ugye a beruházásra, van 10% kamattámogatás, és van 5% egy intézményi kezességi díjtámogatás. Ezt végig gondoljuk, ez 65%, úgyhogy
ilyen nem nagyon van a piacon.
Hát ilyen nem nagyon van a piacon, és ezzel mindenki kalkulál, és mindenki azt nézi, hogy az agráriumban, élelmiszeriparban hogyan tudna olyan megtérülő beruházást végrehajtani, ahol ezt megfelelően ki tudja aknázni. Úgyhogy ezek nagyon népszerűek. Vidékfejlesztési pályázatokon túl ugye mindig népszerűek a támogatott konstrukciók is az agráriumban, tehát ugye a KAVOSZ termékkör, agrár Széchenyi kártya továbbra is, ott van forgó beruházási hitelek, ezek dedikáltan az ágazat akárnak rendelkezik. Ugye nekünk van egy komoly agrárterületünk, itt együtt próbáljuk az agrárélményszeripari ügyfelekkel megnézni, hogy hogyan tudjuk ezeket a programokat felhasználni. Úgyhogy itt én abba bízom, hogy ez tényleg itt a következő időszakban egy jelentős felzárkózást, terülési hullámot tud jelenteni a magyar agráriumnak, élelmiszeriparnak.
Ez különben nem tudom, hogy nemzetközi kitekintést tudunk, hogy esetleg más országokban is ennyire népszerűek ezek az agrártermékek, vagy ez ilyen kifejezetten magyar specialitás?
Nem, hát ugye itt ezek uniós források, tehát a régióban én azt gondolnám, hogy a feltörekvés, a jelentős agráriumban rendelkező országokban ez hasonló, és hát ez egy jó tendencia, hogy itt az intenzív működés irányába menjünk. De megnézzük mondjuk Hollandiát, és megnézzük Magyarországot, hogy milyenek az adottságok, és mit lehet kihasználni. Hát itt ugye óriási lehetőségek vannak. Például pont Hollandiát, ha nézzük, ott már nagyon sok minden tele van, egy iparosodott, tele lévő ország. Egy csomó olyan lehetőség van Magyarországra, amit onnan fog ide átjönni, és ha minél intenzívebben, minél technológiai hatékonyabban csináljuk, felhasználva ezeket a forrásokat és a kapcsolódó bankhiteleket, az az ország fejlődése szempontjából egy nagyon komoly lehetőség.
És gondolom ezeket a pénzeket főleg beruházásokra akarják fordítani ugye a cégek, és akkor ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy vannak még ilyen zöldmezős beruházások, tehát igényelnek ilyeneket, vagy ez kezd kimenni a divatból, úgymond.
Nem, hát vannak. Én azt gondolom, hogy az ágazatba tevékenykedő cégek is önmaguk végrehajtanak egy zöldbezős beruházást, mondjuk építenek egy új vágóhidat, vagy egy új napelemparkot, ezek egyértelműen zöldbezős beruházások. Aztán vannak olyan cégek, akik a tevékenységüket diverzifikálják, ez is lehet egy jó dolog, és így módon mennek be egy új iparágba, új céget alapítanak, új beruházást hajtanak végre. Ha végig gondoljuk, azért az ingatlan szektorban is például nagyon sok beruházás van, akár zöld irodaházak, logisztikai központok épülnek. Tehát én nem mondanám azt, hogy nincs új beruházás, van egy ipari beruházási hullám is, tehát itt van egy rengeteg koreai, német, kínai, külföldről jövő ipari beruházás, és ehhez kapcsolódó beszállítói kör, ami szintén új beruházásokat generál, tehát több területen szerintem jelentős beruházások zajlanak az országban. Egyébként a beruházási ráta Magyarországon még ebbe a mostani gazdasági ciklusba is, a GDP-hez képest az európai szinten is magas, tehát ez mutatja azt, hogy azért Magyarország, mint befektetési ország, az nem rossz. Az lenne a jó, hogyha a magyar KKV-szektor, magyar tulajdonváltók ezt föl tudna zárkózni a következő időszakban ez a külföldi beruházási hullámhoz.
És mennyire jelennek meg egyébként a pénzintézeteknél a zöld finanszírozási igények? Meg hogy tudja egy bank eldönteni, hogy szeretne támogatni egy ilyen projektet?
Ugye ez egy nagyon népszerű kérdés, és ezek a fenntarthatósági szempontok, ezek részei az üzleti stratégiának, ugye mind a vállalati körben, mind itt a pénzinterjeti körben. Tehát ez kifejezett célunk. Ugye vannak különböző tőke kedvezmények, amit a jegybank nyújt, tehát zöld projekteket kevesebb tőkével lehet finanszírozni. A bankok ösztönözve vannak így módon, mind tőke oldalról, szabályozói oldalról, mind egyébként likviditási oldalról, tehát mi magunk egy olcsóbb likviditási költséget allokálunk, olcsóban tudunk ilyen projekteket finanszírozni. Ugye az ingatlan fejlesztők is elmozdultak ebbe az irányba, tehát igazán a zöld irodaházak mennek jól. Nagyon sok cég hajt végre energetikai zöld átállás jellegű beruházásokat. Tehát az, hogy mi ezt finanszírozzuk, ez a megfelelő forrásokat hozzáállítjuk, ez alap stratégiánk. És egészen odáig menve egyébként, hogy a kockázatkezelésben is vizsgáljuk azt, hogy mi az, ami szabályozói oldalról hosszú távon fönntartható, hiszen bizonyos környezetszennyező tevékenységeket majd meg kell szüntetni, le kell építeni, helyettesíteni kell, tehát a vállalati szektorban zajlik ez zöld átállás, ez egy hitelképességi kérdés, és nekünk magunknak nagyon komoly céljai vannak arra is, hogy mennyi legyen a zöld portfólió, amit ugye a taxonómia jogrendszer előír, hogy mi minősíthető zöldnek, arra is, hogy mennyi lehet a banki hitel portfóliónak mondjuk az emissziója, az összemissziója, ezt ugye ki lehet számolni, és erre is nagyon komoly célok vannak, hogy ez hogyan fog csökkenni. Tehát ez összetett módon épül be a döntéshozatali rendszerbe, tényleg tőke oldalon beépül, likviditás oldalon beépül, és hát ezek az elbemített célok jelennek meg. Egyébként összhangolva a vállalati szektornak a céljaival.
De attól függetlenül, hogy vannak ilyen céljai, akár a Raiffeisen Banknak is, ez gondolom nem jelenti azt, hogy aki zöld célokat akar megfinanszíroztatni, az könnyebben jut hitelhez. Itt milyen szempontokat?
Hát azért ezzel vitatkoznék, tehát már jelentheti ezt. Egy kicsit olcsóbban jut hozzá, kisebb tőkekövetelmény mentén, jobb likviditás mentén, a hitelképességet egyértelműen növeli, hogyha ez és nem pedig valamilyen úgymond barna beruházás történik, az pár ágat oda, mert egyszerűen tilos is finanszírozni mondjuk barna szénerőművet például. Tehát, hogy könnyebben jut ilyenhez, és egy zöld irodaház is könnyebben jut, mint mondjuk egy rossz fűtésű, B-kategóriás gyenge irodaház finanszírozáshoz.
De úgy értem, hogy tehát mindettől függetlenül azért a cég könyvelését ugyanolyan szigorúan nézitek egy ilyen esetben is, gondolom.
Persze, tehát mindig az adott céget, üzleti modellt, jövőbeli cashflow-t, mindegy csomagot minősítjük, de ebben az, hogyha a cégnél jól megy a zöld átállás, és konkrétan zöld célokat kell finanszírozni, az nagyon sok területen egy nagyon nagy előny.
A másik ilyen nagy átállás, amit mostanában láthatunk, az a digitalizáció. Te hogy látod, ez elterjedt már a vállalati pénzügyeknél is, vagy inkább még csak most kezdődik ez a folyamat?
Én azt gondolom, hogy itt nagyon komoly fejlődés volt az elmúlt időszakban, meggondoljuk, hogy ez az ipar 4.0-nak a keretében mind a termelő szektor, mind a szolgáltató szektornál volt egy jelentős digitális átállás. Ugye a Covid is egyébként sokat segített az egész vállalati folyamat digitalizáció, elektronikus kommunikációban, úgyhogy látszik az ügyfelek étvágya a bankszektortól jövő digitális megoldásokra. Nagyon sokat fejlesztünk, tehát például van egy vállalati portálunk, ahol ugye egy teljes digitális adatcsere, mindenfajta információ hozzáférés, hitelkérelmek benyújtása, számításhoz kapcsolódó azonosítás és egyebeket nyújtunk. Illetve amit meg kell említeni, Magyarország azért eléggé élen jár egyébként a digitális fizetési megoldásoknak a bevezetésében. Ugye egy szeptember elején az AFR 2.0 elindult, ugye ez egy mérföldkő, van ez a Quick megoldás, ugye egy QR kódot generál, a kassza és az alapján lehet fizetni, mi ebbe ugye úttörőként jelentünk meg, és hát a kártya elfogadói piacra is egyébként mi magunk beléptünk, méghozzá nem véletlen pont most, hiszen azon túl, hogy nyilván egy új hardware és egyéb, ott lehet kombinálni ezekkel a Quick fizetési kérelem és egyéb megoldásokkal ezt a szolgáltatást. Tehát van egy nagyon komoly digitalizáció a kereskedelmi fizetéseknél is, illetve a géptől gépig menő nagy volumenű nagyvállalati megoldások és interfészek a szintén ilyen, amit még talán példaként említhetek, és ez egy ismert dolog, hogy a MOHU, ez a hulladék elszámolási rendszer, ami szintén ugye a zöld gondolathoz is kapcsolódik, ennek a fizetési forgalmi szolgáltatását, jóváírásait például mi nyújtjuk, ezért szintén ezekkel az Open Interface API megoldásokkal megy. Tehát, hogy itt én azt gondolom, hogy minden területen egy komoly digitális forradalom zajlik, és külön egyébként a fizetési forgalmi területen ez egy kiemelten fontos tényező.
És ez a forradalom, ez mennyire csapódik le mondjuk az ilyen kisebb cégeknél, tehát akik ugye sok KKV ügyfeletek is van, hogyha egyszerűen akarnám feltenni a kérdést, akkor mennyire jellemző az, hogy hatalmas aktákkal jönnek az ilyen tárgyalás, és mondjuk nem elektronikus úton, vagy ez már nem igazán jellemző?
Cége válogatja, én azt gondolom, hogy nyilván lassabban, meg talán kevesebb az erőforrás, de ott is azért a tulajdonosi kör függvényében, tehát látunk olyan egész kis KKV-kat is, ahol tényleg minden digitálisan megy. És
de gondolom az ellenkezőjére is van példa, azért ma még.
Van példa, de hát hogy itt van ez a generációváltás kérdés, ami nem mindenhol könnyű, de hogy ebbe az irányba megy a világ, és ezek a megoldások egyébként, amelyekről itt beszéltünk, ezek a KKV vagy akár mikrovállalatoknál ugyanúgy alkalmazhatók.
Tök jó, hogy megemlítetted a generációváltást, mert hogy az ugye ez eléggé aktuális probléma, hát most már az lehet mondani, hogy jó pár éve. Ez nálatok különben szempont, bármilyen szinten, hogyha mondjuk tudjátok, hogy a vezető hamarosan le fog köszönni, vagy hogy hamarosan utódváltás lesz, ez megjelenik, meg tud jelenni bárhogy egy hiteligénylés során?
Igen, tehát vizsgáljuk a hitelképességi vizsgálatnál azt, hogy a tulajdonosi kör menedzsment az hogyan működik, és mi a garancia arra, hogy a jövőben is ez jól fog működni. Ez kifejezetten, főleg egy hosszú lejáratú beruházási hitel nyújtásánál, ez egy kiemelt témakör, tehát szeretjük azt, hogyha van egy profi menedzsment, és nem csak a tulajdonos van, bár néha ugye ez összekapcsolódik, és van egy világos utódlási és menedzsment stratégia ezzel kapcsolatban, úgyhogy ezt vizsgáljuk, ez hitelképességi szempont.
Tudsz még esetleg egy-két ilyen példát mondani, ami mondjuk nem teljesen egyértelmű, hogy mondjuk ti vizsgáljátok, úgy, ahogy ez a generációváltás, hogy mondjuk nem csak a pénzügyi bevételeket nézitek, hanem hogy mondjuk ilyen szoftabb szempontokat? Tudsz egy-két ilyet mondani esetleg?
Például a menedzsment minősége. Az adatszolgáltatás minősége is egy nagyon érdekes dolog, és a megfelelő pénzügyi kimutatások. Vagy az, hogy a kamat és árfolyam kockázat hogyan van kezelve a cégnél, erre van egy kialakult stratégia. Ez egy egész kis cégnél is fontos lehet, mert egy nem jól kezelt, mondjuk euro-forint árfolyam kockázat, az egy kis cégnél is nagyon nagy problémát tud okozni. Úgyhogy, és hát az zöld szempont például ilyen, amit néhány cégnek föl sem merül ott a fejébe, hogy ezeket is nézzük. Tehát nagyon-nagyon sok minden van. Én azt gondolom, hogy a számok fontosak, de nagyon sok olyan kvalitatív minőségi tényező van. Ugye ez is fontos egy hitelkerelemnél, és minden tisztelt a digitalizációé, de azért sokszor a személyes ügyfélkapcsolat és menedzsment interjú a puszta számokon túl, amit nyilván szintén nézünk.
Mennyire lehet felgyorsítani ezeket a vizsgálatokat, vagy egy cégnek a monitorozását mondjuk a mesterséges intelligenciával, vagy ez is egy olyan dolog, aminél elengedhetetlen a személyes jelenlét, és emiatt soha nem fogja tudni kiváltani.
Hát nagyon sok mindent ki fog tudni váltani, én azt gondolom, tehát dolgozunk ezen, hogy kihasználjuk a mesterséges intelligenciát. A hatékonyság, ügyfélkiszolgálási javítása, ezek a területek, de ugye bizonyos elemzési, adatgyűjtési feladatokat is nyilván ez el tud végezni, előkészítő elemzőanyagokat tud megalkotni, csalásokat ki tud sok esetben szűrni, tehát ez egy összetett, ugyanakkor ezen kvalitatív, tehát ugye a kvantitatív és kvalitatív teljes értékelés, és különösen egy nagy komplex ügynél azért a menedzsment és a banki kollégák döntéshozók közötti személyes kapcsolat, én azt gondolom, hogy az ugyanúgy része kell maradjon ennek a rendszernek.
Különben az AI az könnyíti a munkátokat, vagy nehezíti, ez így furcsának hangzik elsőre, de ugye annyi plusz adatot tud generálni egy ilyen rendszer, ami akár gondolhatjuk azt is, hogy akár bonyolítja is néha a dolgokat.
Én abban bíznék, hogy könnyíteni fogja. Tehát ugye mi azon dolgozunk, hogy a teljes szervezetet megismertessük ezzel az AI technológiával. Tehát például biztosítunk egy ChatGPT alapú chatbotot, ahol a kollégák banki környezetbe tudják ezt használni. Bizonyos folyamatok már ugye generatívjára épülnek föl. Szerintem jövőre egy nagyobb áttörés lesz ebben. Visszatérek ide, hogy előkészítő elemző anyagok, bizonyos ügyfélkapcsolati folyamatok, belső tárgyalás előkészítések generálása, tehát sok mindenre föl tudjuk ezt használni, hogyha ez okosan van használva. Illetve ugye egy cloud platformon, tehát különböző országok, hiszen ott vagyunk az egész régióban, 12 országban, különböző use case-eket meg tudunk egymással osztani, és ezeket felhasználni, tehát hogy itt én azt gondolom, hogy ez segíteni fogja a mi munkánkat, hogyha ezt jól tudjuk használni és integrálni a meglévő folyamatainkba, illetve azok helyett.
Az elmúlt években kömmel a mesterséges intelligencia úgymond felfutása volt a legnagyobb olyan game changer a ti életetekben?
Korai lenne ezt mondani, intenzíven dolgozunk rajta. Én inkább azt látom, hogy a vállalati digitalizáció és a fizetési megoldásokban megjelenő új lehetőségek Magyarországon AFR 2, ez volt talán az elmúlt időszakban, és most jön az AI is.
Köm, ezt hogy tapasztaljátok, a cégek szeretik ezt? Ezeket használni? Megbíznak-e benne? Mik a tapasztalatok?
Szeretik, ugye ez egy edukáció, tehát a kezdetén vagyunk, például az, hogy QR kódos, quickes fizetések menjenek a mostani mondjuk kártya alapú Apple Pay helyett jelentős arányba, ez a következő egy év munkája lesz. Én szerintem most ott tartunk, hogy nagyon sok minden van már, ami jól működik, az előbb beszéltünk a Mohurról, ami például elindult, nagyon sok biztosító egyébként velünk együtt működ, de már fizetési kérelemmel szedi be a díjait, csökken a sárga csekkeknek a használata, tehát ez egy felfutás, nagyon-nagyon sok területen megy ez az innováció. Én abba bízom, hogyha mondjuk 3 év múlva beszélgetünk itt, akkor ezeknek a térnyerése az drasztikusan magasabb lesz, mint pillanatnyilag. De sokan használják, bizonyos termékekkel, hiszen például a Quick csak most indult szeptemberben, még azért az elején vagyunk.
Mivel lehet meggyőzni az embereket arról, hogy érdemes kipróbálni egy újabb fizetési módszert? Szóval mivel magyarázod, hogy miért lesz ez jobb, mint egy sima bankkártyás fizetés, hát, vagy egy Apple Pay?
Mondjuk a Quick esetén csak, hogy 2 dolgot mondjak. Az egyik, hogy tehát egy POS terminál nagyon sokszor beütik a számot, vagy megmutatják, vagy nem, általában nem.
Igen, azt
itt ugye, ahol a QR kód alapon megnyílik a banki applikáció, és igen, nem ott a pontos összeget hagyjuk jóvá, vita nincs, tehát nagyon biztonságos. A másik, hogy itt ugye a kártyaköltségek lényegesen kisebbek, nem mehet az elszámolási rendszeren, tehát ugye a másik oldalon a szolgáltató ezt az árstratégiájába, akár a saját bónuszpontjaival kedvezményes lojalitás kártyáival kombináltan kell, hogy érvényesítse. Tehát, hogy itt lesz véletlenül egy költségelőny, és lesz egy nagyobb biztonság is. Ez 2 ütősév tud lenni például a Quicknél, és a Quick elterjedése irányában.
Különben, hogyha a banki szektort nézzük, szerinted mi lesz most a legnagyobb kihívás? Tehát az AI felfutása, ezek az új fizetési rendszerek, esetleg az alternatív ilyen bankolási módszerek? Tehát,
hát pontosan ezek, illetve a zöld portfólió növelése. Szerintem az is kihívás, visszatérve a beszélgetés elején elhangzottakra, hogy itt egy gazdasági fordulatnál vagyunk azért, tehát azért azt gondoljuk, hogy idén egy mondjuk 1,5% körül, jövőre 3% körül nő a gazdaság, jobbak az exportpiacok, nő a belső fogyasztás. Tehát hogy itt ebben a környezetben a megfelelő finanszírozási konstrukciókkal sokkal nagyobb mértékben tudjuk támogatni a gazdasági növekedést, ez is egy nagyon komoly kihívás lesz. Hát összességében ugye a banknak mindig az a célja, hogy a gazdaságot, a társadalmat, a GDP-t támogassa, és hogy itt nagyon sok mindent kell csinálni, felfutó hitelezés, KKV hitelezés, zöld átállás, digitalizáció, AI felhasználása, tehát sok terület van, amire koncentrálnunk kell a következő időszakban.
Ha egy picit eltávolodunk a pénzpiactól, nyilván ezek a folyamatok, ezek személyesen is hatással vannak mindenkire. Tudnál egy picit mesélni arról, hogy hogyan változott meg az elmúlt 20 évben egy átlagos munkanapod?
Hát ugye az információ áramlása sokkal gyorsabb, tehát sokkal több az információ, kevesebb a személyes meeting, több Teams meeting van, ugye más a vállalaton belüli információ megosztásnak is a sebessége, a döntéshozatal felgyorsult, sok mindent automatizáltunk, rengeteg különböző dashboardot és elképesztő információ halmazt látunk, ami jó egyébként, ha ha ez megfelelően összeállítva, és jól tudunk benne szelektálni, sok új eszköz áll rendelkezésünkre, úgyhogy szerintem sokkal hatékonyabb lett a munkavégzés, vállalatcsoport, vállalat szintjén, az én szintemen is. Van, ami nem változott, tehát ilyen micsoda? Mondjuk a reggeli kávé, a naturjoghurt és a friss gyümölcs, ez nem változott.
Azt nem is fogja megváltoztatni egyelőre a mesterséges intelligencia talán.
Az biztos nem.
És én még arra szeretnék rákérdezni, hogy a hazai borpiac, kicsit visszatérve az agráriumhoz, hogy ugye a magyar borok azokat szeretjük úgy bemutatni, hogy világszerte népszerűek, exportpiacok, mégis ha jól tudom, a mai napig például a Lidl a legnagyobb ugye magyar bor exportőr. És én csak azt kérdezném meg, hogy így vannak ügyfelek? Tehát, hogy a bortermelők azok fordulnak hozzátok, gondolkoznak-e exportpiacok meghódításán, vagy mit láttok ezen?
Ja, vannak ilyen ügyfeleink, mint ahogy említettem korábban, hogy az agrárium, élelmiszeripar az jelentős ügyfelkör a Raiffeisen Bankban, a régióban, és így Magyarországon is. Úgyhogy több hazai borvidék kiemelkedő borászataival együtt dolgozunk. Azt kell, hogy mondjam, hogy azért Magyarországon nem olyan könnyű bort exportálni, mennyiségi oldalon, ismertségi oldalon, tehát nagyon-nagyon sokat a belföldi fogyasztás, a belföldi gasztronómia, a belföldi hotelláncok egyéb használnak föl. Lehet exportálni, és van, akinek ez sikerül is, inkább a nagyobbaknak egy gondos brandnév bevezetéssel, megfelelő külföldi partnerekkel. Ugye a kis országoknak, kis borpiacoknak azért ez a hátránya, hogy nehéz külföldön ismertséget teremteni és exportálni. Hozzá kell tegyem, hogy Magyarországon szerintem árérték arányban tényleg rengeteg jó bor van, jó borvidék van. Egy másik gond az, hogy a fogyasztás azért világszinten, európai szinten sajnos utóbbi időben nem nőtt, hanem csökkent. A különböző válság, alternatív italok, fiatalok szokása, ez nagyon sok minden, ami ezt nem teszi egyszerűvé. Ezzel együtt vannak jó és hitelképes borászatok, jó üzleti modellek, és hát visszatérek ide, hogy árérték arányba szerintem Magyarországon nagyon, nagyon finom borok.
Ti szívesen finanszíroztak különben, vagy hogyha ők kerestek, akkor ők inkább terjeszkedésre, vagy likviditásra, vagy mire keresnek hitelt, erről tudsz?
Hát likvid, a szőlőfelvásárlási hitel például, ilyen is van, mi is nyújtunk ilyeneket borászatoknak, beruházásokra. Itt is azért vannak különböző állami támogatások sok esetben. Sok esetben ennek a felfutó időszakában a tulajdonosi körben lévő valamilyen erősebb ipari cég, vagy más külső kezesség is bevonható, és helytáll azért, hogy hosszú távú értéket teremtsen. Tehát van, aki ezt meg tudja tenni, és meg is teszi. Úgyhogy itt is minden helyzet egyedi, én azt gondolom, de azt látom, hogy vannak jó és hitelképes ügyfelek ezen a területen is.
És tudom, hogy te valamennyire szakértője vagy ennek a területnek. Tudnál ajánlani mondjuk egy üzleti vacsorához egy bármilyen bort, akkor melyiket ajánlanád most?
Hát nagyon nehéz egy dolgot mondani.
Mondhatsz kettőt is.
Ugye beszélgettünk erről, nekem Magyarországon a kedvencem az ugye Tokaj, a Szentgyörgyhegy és a Somló, tehát ez a három. Úgyhogy én szerintem fehérborba tudunk igazán, igazán sokat. Úgyhogy innen ajánlanék jó tokai furmintokat. Tovább is ajánlom a Szászi Pincészet borait a Szentgyörgyhegyről, amik szerintem árérték arányban nagyon-nagyon jók között vannak. Úgyhogy hát erről a három területről ajánlanék jó fehérborokat. Illetve a Balaton déli partja, azért rend kicsit elfogult vagyok, és ott a Krisztinus borászat, ami szintén egy partnerünk, az utóbbi időszakban egy nagyon érdekes stratégiaváltást hajtott végre, elmozdultak az igazán minőségi bioborok, naturborok irányába, és ott több nagyon-nagyon finom, és nem csak fehér, narancsborok, vörösborok is vannak, úgyhogy ezeket is jó szívvel ajánlom.
Akkor ezek szerint nem feltétlenül az északi partra kell nyaralni, ha az ember jó bort akar inni.
Nem csak.
Hogyha egy tanácsot mondhatnál azoknak, akik vállalati hitelt szeretnének felvenni, akkor mi lenne az?
Az lenne, hogy az első pillanatban tényleg a szakértő banki kollégákkal és a kapcsolódó termékterületekkel közösen üljünk le, és együtt gondoljuk végig azt, különösen akkor, ha egy nagyobb vállalat, komplexebb hitelkerülem beruházásról van szó, hogy itt mi lenne a legokosabb. Mi ennek a tényleges ütemezése, milyen támogatott források vannak, milyen devizelem a legjobb, hogyan kezeljük a kamat és árfolyam kockátokat, milyen összeg a reális és milyen struktúrában, milyen saját erő mellett. Tehát legyen egy közös gondolkodás, a bank az egy bizalmi viszonyrendszer. Ugye a meglévő ügyfelnél nyilván könnyebb, hiszen ott ismerjük egymást, van egy múltbeli track record, egy kapcsolatrendszer, de lehetnek ugye új ügyfelek, új ügyletek, közös gondolkodás, tényleg együtt beszéljük végig, hogy hogyan tudunk a leghasznosabban előre jutni és a leggyorsabban.
Van erre egyébként ellenpélda, hogy valaki nem a banknál kezdi a hitelről való gondolkodást?
Van, tehát láttunk olyanokat, hogy kész üzleti terv, pályázatíros, a többi, és megjelent egy teljesen irreális projekttel, saját erőmértékkel és egyébbel a banknál, és nem kapott hitelt. Tehát van ilyen. Én azt gondolom, hogy tényleg akkor, ha egy jelentős idegenforrás igény van, és ez sok esetben így van, akkor a bankkal érdemes beszélni, a bank egy bizalmi kapcsolatrendszer kell, hogy legyen, és talán az ügyvéd meg az orvos, hogyha hozhatom ezt a példát, tehát itt fontos az együtt gondolkodás.
Nagyon szépen köszönjük Kemencei Ferencnek, a Raiffeisen vezérigazgató helyettesének, hogy itt volt, és nektek is, hogy meghallgattatok minket. Sziasztok!
Köszönöm szépen én is, sziasztok!
Vásd velünk valóra! A műsort a Raiffeisen Bank támogatja.